Könyvmustra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Könyvmustra. Én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Katona Csaba, és én most azt mondom, hogy sörtörténész, aztán majd kijavítasz.
Csupán részben. Tehát ez a sörtörténész, mint ilyen, ez valóban rajtam ragadt, köszönhetően az internetnek, de természetesen ilyen főállású sörtörténész nincsen, tehát én hivatalosan a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos munkatársa volnék.
Na hát én így megúsztam ezt, hogy ki kelljen mondanom, marad a sörtörténész. Hogyan alakult ez így? Azt mondod, hogy rád ragasztották.
Igazából a véletlen, illetve részben a véletlen. Ugye minden történésznek megvan a maga kutatási területe, tehát a történészek is szakosodtak most már egy jó néhány évtizede, vagy már hosszabb ideje is. Ezt pont úgy kell elképzelni, mint hogy egy orvos sem olyan orvos, hogy mindennel foglalkozik, nem ugyanaz az orvos műti meg valakinek a lábát, mint hogyha mondjuk légzési problémái vannak, vagy esetleg a szemét kell valakinek operálni. Következésképpen a történészek is szakosodtak, részben idő tekintetében, tehát van, aki a középkorral foglalkozik, van, aki a korújkorral. Speciál az úgynevezett hosszú 19. századdal, tehát a francia forradalomtól, vagy úgy tetszik a reformkortól, az első világháború terjedő időszakkal. Fizikailag, ha térben el akarom helyezni a kutatási területemet, akkor az szűkebben véve Magyarország, tágabban véve az Osztrák-Magyar Monarchia, és hát van egy kutatási terület is, ez az én esetemben nem a hadtörténet, nem a diplomácia történet, hanem a hétköznapi élet története, tehát a mindennapok története. Ennek pedig része a gasztronómia történet is teljesen természetes módon, és 2007-ben megkeresett a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete akkori elnöke Vaskó György, a Miskolci Kortyolda vezetője, hogy lehetne csinálni a következő évben egy tudományos konferenciát a sör múltjáról. Én pedig jeleztem neki, hogy igen, és erre a konferenciára 2008 nyarán sor került Miskolcon, meglehetősen nagy sikerrel, abból lett egy kötet, hát így indult ez a dolog.
De előtte konkrétan a sör történetével nem foglalkoztál, az addig kimaradt?
Csak érintőleg. Tehát a sörrel, mint olyannal, olyan értelemben foglalkoztam csak, hogy mivel foglalkoztam a 19. századi gasztronómiával, ennek a sör is a része volt. De az, hogy kiemelt figyelmet kapjon, ahhoz ez a felkérés kellett, illetve hát az is, hogy láthatóan komoly érdeklődést keltett ennek a konferenciának a megrendezése, illetve ezt követően pedig az ebből született kötet, aminek a nyomán pedig az a gondolat született meg, hogy hívjunk meg történészek, néprajzosok, levéltárosok mellett előadónak mindig egy olyan embert, aki a jelenben foglalkozik a sörrel. Akár egy sörfőzőt, akár egy viszonteladót, akár egy étteremvezetőt, egy kocsmárost, mert amit ő elmond, egyszer majd az is történelem lesz. És akkor így egyre jobban sikerült úgymond betagozódni ebbe a jelenkori sörös társadalomba is. Ebből jött aztán a következő ötlet Martin Imre és Molnár Máté barátaim révén, hogy tartsunk olyan sörtörténeti előadásokat, ahol én elmondom a sör múltját, ők elmondják a sör jelenét, és közben a kedves vendég megkóstol hatféle sört némi étellel megspékelve. Aztán ennek nyomán alakult ki ez a bizonyos sörtörténész elnevezés, mert ugye ez elég érénk visszhangot keltett.
Na azt mondtad, hogy ez az egyik, amit az internet népe rád aggatott, de én mondjuk ezt én bóknak venném, nem is rád aggatásnak. Aztán olvastam egy olyan cikket is, ahol úgy emlegetnek, hogy a legviccesebb történész. Aztán van még egy, nincs szív, amit ne lehetne elrabolni Csaba történeteivel. Hát téged imádnak, sőt, stand-uposként emlegetnek. Volt egy ilyen irány, hogy esetleg előadó művészet?
Eszembe nem jutott, tehát ez a stand-up, ez megint az internet szüleménye. Nyilván itt arról van szó, hogy ha én tartok egy előadást egy ilyen lazább hangulatú rendezvényen, mint amilyen mondjuk egy sörkóstoló, ami egyébként egyre lazább hangulatú lesz nyilván, ahogy haladunk előre a kóstolgatás követően, hát ott nem feltétlenül lehet merev stílusban előadást tartani. Tehát ki lehetne állni ilyen szövegekkel, hogy mit tudom én, hogy arra a paradigmaváltásra, amelynek lényegére X professzor rámutatott a Clermont-i Egyetemen megalkotott alapvető elméletével, amely azonban a paradigmaváltás percepcióját nehezen mutatta meg a társadalom többségének, ezzel itt nem lehet kiállni. Következésképpen igyekeztem némi nemű humort belecsempészni a mondandómba, nyilván a stílus is lazább, és innen jött, hogy megint csak megjelent egyszer csak a neten, hogy stand-up stílusba csinálom. Én erre soha nem gondoltam, de elfogadni elfogadom.
Tudatosan készültél erre a pályára? Azt mondtad, hogy az előadó művészet, a színészet, a stand-up az semmi föl se vetődött.
Nem, de ne felejtsük el, hogy egy történész munkájának a része, hogy kiáll a közönség elé. Tehát itt arról van szó, hogy miért van értelme egy történész munkájának. Hát nyilván részben azért, hogy alapítsa a saját tudását, de amennyiben ez a saját tudása ez benne marad, és ezt nem tudja a közzel megosztani, akkor ez valójában értelmetlenné válik.
De nekem az első gondolatom az lenne, hogy akkor sok tanulmány, sok kötet kerül ki a történész keze közül. De azt gondolod, hogy akkor hatékonyabb, hogyha közönség elé áll?
Ez jobban hozzátartozik? A kettő erősíti egymást, illetve a 21. században egyre inkább szükséges, hogy a közönség elé álljunk. Tehát egy történész munkájának a legfontosabb eleme az valóban a vaskos tanulmánykötet, a monográfia, tehát itt lehet leginkább megragadni azt, hogyha valaki egy úgymond komolyabb kutatási területtel évek, horribile dictu évtizedek óta foglalkozik, és ilyen értelemben nem csak a szűk ember szakmának, hanem a nagy közönségnek is meg tudja mutatni, hogy mi az, amit ő látni vél a történelemből, mi az, amit tudatni akar az emberekkel, hogy hogyan lehet értelmezni a múltat. De természetesen egy történésznek az is a feladata, hogy különféle tudományos konferenciákon is számot adjon a tudásáról, beszéljen a kollégákkal, és hát így jutunk el a 21. századig, ahol a modern eszközök, gondolok itt a TikToktól kezdve a Facebookig, azok mind-mind olyan felületet biztosítanak egy történésznek, hogy nem a hagyományos történészi módszerek rovására, vagy nem úgy, hogy azokat háttérbe szorítjuk, hanem amellett, tehát ilyen értelemben megduplázható feladattal, de igenis nagy közönséghez eljuttassa mindazt, amit ő tudni vél. Ha valaki történészként nem ér ezekkel a lehetőségekkel, akkor azt kell mondjam, hogy a leghatékonyabb csatornákat mellőzi, ez pedig hiba.
De te miért lettél történész?
Mindig ez érdekelt meg az irodalom. Tehát nem tudom pontosan megmondani. Amire én emlékszem, hogy általános iskolában ez a két tárgy ragadta meg elsősorban az én érdeklődésemet. Nyilván ebben szerepet játszott olyan értelemben a családi háttér is, hogy azért ez a humánum felé, tehát a humán tudomány felé iránti vonzódás ez megvolt korábban is. Én csak azon vettem észre magam, hogy nagyjából 7-es, 8-os koromban teljesen egyértelmű volt, hogy ezek engem érdekelnek, de nyilván 13-14 évesen nem fogalmazódik meg ilyen dolog, hogy hú, történész akarok lenni. És figyelembe véve az általános iskolai eredményeimet, amik úgy alulról súrolták a 3-ast átlagba, tehát nem voltam mint a diák, hogy finoman fogalmazzak, én egy közgáz szakközébe kerültem. Azért oda, mert oda minden fiút fölvettek. Ez a Kossuth-Lajos közgazdasági szakközépiskola volt, és az érettségében pedig az szerepel, hogy képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus.
Mennyire szenvedtél ott?
Semennyire. Ketten voltunk fiúk az osztályban, 34 lány mellett. A párhuzamos osztályokban csak lányok voltak. Ugyanakkor azonban azt is el kell ismerni, hogy ez némiképp megint elterelte a figyelmemet a tarulásról. Következésképpen könyvitel, számvitel, ügyvitelelmélet, ügyvitelgyakorlat és ilyen tárgyakból nem én voltam az évfolyam első, és akkor még finoman fogalmaztam. De szerencsére voltak kerületi budapesti országos történelem vetélkedők, és ott mindig be tudtam húzni egy olyan eredményt, aminek következtében megbocsájtották nekem egyéb botlatozásaimat. És nagyjából, mire eljutottam oda, hogy érettségizünk, egyértelmű volt számomra, hogy irodalom, illetve történelem szakra szeretnék felvételizni. Ezek közül az egyik sikerült, ez volt a történelem, és utólag ezt a legkevésbé se bárom.
És attól nem féltél, hogy egy nagyon, és ebben most semmi sértés nincsen, csak hogy egy nagyon száraz élet vár rád, bekuckózva a levéltárakba, könyvtárakba, telekutatással is nem fogod látni a napfényt.
Eszembe se jutott.
Tényleg?
Nem. Illetve hozzáteszek még egy dolgot, tehát egy történésznek az, hogy bennül a levéltárba, az öröm. Az öröm. Viszont ugye vannak ilyen nagyon érdekes elképzelések, például pont a történészekről, de ez más humán értelmiségiekre is igaz, hogy valóban jellemzően van rajtuk egy szódás üveg, vastagságú szemüveg, egy ilyen kopott töltőn, könyökvédővel, és egész napot ülnek egy ilyen poros irodába, lefújják a 300 éves port a régi iratokról, és amikor onnan kilépnek, akkor komoly gondot okoz számukra, hogy átmenjenek a zebrán, mert nem tudják a piros lámpát a zöldtől megkülönböztetni. A gyakorlat viszont, legalábbis amennyire én megtapasztaltam, az ennek szögesen az ellenkezője. Tehát a történészek csak éppen olyan emberek, mint bármi más, hogy csak éppen ők a történelemmel foglalkoznak, és onnantól kezdve, hogy letesszük a lantot, Arany Jánost idézve, és kilépünk a levéltárból, ugyanolyan emberek leszünk, mint bárki más, tehát leülünk esőre a cimboráinkkal, megnézzük a foci meccset, és így tovább, és így tovább. Tehát ilyen értelemben ez nekem 18 éves koromban meg se fordult, annál inkább izgatott, hogy bemehessek a levéltárokba. Ez meg is történt, és aztán, amikor az egyetem végére értem, akkor már alig vártam, hogy valami olyan szakmát találjak, hogy olyan helyen tudjak elhelyezkedni, ahol ezt a szakmát folytatni tudom.
Nagyon jó, hogy mondtad ezt a sörivást, mert akkor kezdjünk el foglalkozni a sör történetével. Én itt is kiírogattam magamnak ezt-azt, aztán majd mondod, hogy helyese az, amit én találtam. Tényleg már a sumérok is főztek sört, hova tovább szívószállal itták, vagy ez egy netes legenda?
Nem, ez nem netes legenda, sőt a sumereknél sokkal régebbi sörök is vannak. Tehát a legkorábbi ismert sörlelet, amiről tudunk, ez pár évvel ezelőtt évvégén került elő a mai Izrael területéről, az több mint 10 000 éves, tehát nagyon-nagyon régi itt arról beszélünk. Na de természetesen ehhez azt is le kell szögezni, hogy mi az, amit sörnek nevezünk. Mert ugye általában sört úgy határozzuk meg, hogy az, ami a bajor sörtisztasági törvényben szerepel, ugye, ez pedig a maláta vízkumló élesztő. Na most akkor tegyük rögtön hozzá, hogy nem ez van a sörtisztasági törvényben, hanem árpa, maláta, kumló és víz. Tehát egész egyszerűen az élesztőt kifelejtették belőle. De nyilván a bajor sörtisztasági törvényt nem kérhetem számon több száz, több ezer évre visszamenőleg. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy valamilyen gabonából erjesztett alacsony alkoholtartalmú, vizes alapú ital a sör, akkor ilyen értelemben beszélhetünk nagyon-nagyon régi sörökről. Ez viszont jóval mélyebbre nyúlik, mint a sumerek története. Az pedig, hogy szívószállal itták, van olyan ábrázolás, hogy van egy hatalmas edény, ebbe vannak belehelyezve szívószál-szerű valamik, és hárman, négyen, öten fogyasztják az italt. Tehát kicsit úgy képzeljük el, mint amikor valaki megy a Sziget Fesztiválra, megveszi ezt a hatalmas nagy vödröt, benne vannak ezek a szép rózsaszín kacskarinkó szívószálak, és ugyanabból nem sör szoktak inni tapasztalatom szerint, hanem mindenféle egyéb jellegű italt. De igen, ez ilyen közösségi dolog volt.
És azt honnan lehet tudni, hogy az a sör elődje volt, vagy az sörszerű ital volt? Azt mondod, hogy ott volt egy kép szívószálakkal. De hát abban bármi lehetett volna.
Természetesen, de roppant a segítséget jelentenek a történészeknek a feliratok. Tehát ugye a történésznek a szakmája az igazából ott tud kibontakozni a kutatás, amikor írott emlékek már a rendelkezésünkre állnak. Persze itt van egy csapda, az emberiség históriája sokkal régebbre nyúlik, mint sem az alfabetizáció kialakult volna, tehát nyilván az emberiség legkorábbi évezredeit, azokat régészeti leletek alapján tudjuk kutatni, de hát azért a sumerek már birtokában voltak az írásnak, úgyhogy hála Istennek ez megkönnyíti a dolgunkat.
Na és az milyen sör volt?
Sokféle sörük volt, és nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan milyen. Ugyanis az a helyzet, hogy pontos receptek nem maradtak ránk, vagy ha ránk is maradtak volna, hát azokon a jelveken, amiken ők ezt leírták, nem biztos, hogy minden szót értelmezni tudunk. Ami biztosnak nevezhető, hogy ezek gabonából erjesztette, hogy említettem, víz alapú italok voltak. Többféle módon nevezték meg, kas, sím, sekarú, tehát nem biztos, hogy itt egyféle sörről beszélünk, illetve biztos, hogy nem egyféle sörről beszélünk. Volt például egy naspú nevezetű sör, ez egy édes vörös sör volt, amit datojával ízesítettek. Na de ennél tovább a tudásunk nem nagyon terjedhet, mert ahhoz kellene nekünk egy minta, hogy meg tudjuk vizsgálni, de ha meg is tudnánk vizsgálni, ez egy több ezer éves minta volna, tehát kétségkívül nem abban az állapotában lenne, mint ahogy ők fogyasztották. És a legnagyobb problémát pedig az okozná, hogy nem tudnánk megmondani, ha ránk is maradt volna egy ilyen minta, hogy ez jellemző vagy kivétel. Ez egy egyszeri főzet, vagy pedig ez általánosan elterjedt volt csak arra a területre, ahol találtuk, vagy pedig tágabb fizikai környezetben is fellelhető. Szóval történész munkájának annak korlátai, nem tudjuk az ilyen részleteket, azt tudjuk, hogy rendkívül népszerű ital volt náluk a sör.
A datójai ízesítést is olvastam, és azon nagyon meglepődtem. Azt hittem, hogy ez a 21. század vívmánya, hogy ízesítjük, félve mondom, néha-néha elrontjuk a jó kis söröket mindenféle ízesítéssel. Ezek szerint már a sumerek. Sumerek vagy sumérok? Én sumért mondtam, te sumereket.
Mind a kettő elfogadható. Igazság szerint, mert fogalmunk nincs, hogy ők hogy nevezték a dolgokat. Korabeli hangfelvétel nem maradt ránk. Maradjunk annyiban, hogy a ízesített sörök tekintetében a mai napig késhelyre menő vita folyik számos ember között. Ugye van, aki azt mondja, hogy a sörös hagyomány meggyalázása. Részben ilyenkor a ízlésbeli dolgokra szoktak hivatkozni, részben pedig ugye a bajor sörtisztasági törvényre, mert hogy az nem enged meg például ilyen idézőjel adalékanyagokat. De jelen tudásunk szerint a komló, ami ma már nyökölöztetlen eleme minden sörnek, az a Krisztus utáni 11. században jelenik meg a sör összetevőjeként, korábbi adat nem áll rendelkezésre. Ami viszont biztos, hogy ezt követően is, meg ezt megelőzően is minden létező dologgal ízesítették a söröket. Tehát most az, hogy a bajor sörtisztasági törvény úgy rendelkezett, ahogy, az annyit jelentett abban a korban, ugye a 16. század elején vagyunk, hogy hát kérem szépen, Bajorországban tiltották ilyen gyümölcsök, meg fűszerek, meg egyebeknek a hozzáadagolását a sörhöz. De ez miért lett volna érvényes Bajorország területén kívül? Aztán meg a későbbi évszázadokban, évezredekben, ebből az évszázadokban pontosabban későbbi évezredek még nincsenek, tehát legyünk pontosak, de ebből a bajor sörtisztasági törvényből a 19. század végén lett német sörtisztasági törvény, amikor létrejön az egységes Németország. Minden egyéb részén pedig a világnak egyfajta ilyen erkölcsi parancsnok tekintik, hogy ezt nevezzük alapesetben sörnek. Na de hát, menjünk el a mai Belgium területére, hát ott szinte minden sörbe találunk valamiféle olyan dolgot, ami nem felelhet meg a bajor sörtisztasági törvénynek. Úgyhogy nagyon egyszerűen fogalmazva, ha valaki azt mondja, hogy nem szereti a ízesített söröket, én ezt el tudom fogadni, ízléssel nem vitatkozunk. Arra hivatkozni, hogy ez a sörfőzés hagyományainak a meggyalázása, az egy égtelen nagy marhaság. Sokkal régebbi a gyümölcsel, fűszerrel, egyébben ízesített sör, mint a komlózott sör.
Azt mondtad, hogy a sumérok előtt is volt már, és ez egy friss kutatás, 10 000 éve is. főztek sört az emberek. Na, ezt például szintén írásos, képi leletek alapján állapították meg? Ez hogyan derült
ki? Nem, és nem is tudatos sörtörténeti kutatás nyomán derült ki, hanem régészeti feltárások folyamatosan vannak a világ különféle pontjaim, és hogyha ezek a régészeti feltárások azzal járnak, hogy előkerül egy-egy régi edény vagy edénytöredék a föld alól, és abban valami végtelen szerencse folyamán mi ki lehet mutatni az egykor benne őrzött, vagy a abból fogyasztott italmaradványait, akkor ezt meg lehet vizsgálni nem történészi, nem régészi, hanem vegyészi, vegyészeti eszközökkel. Tehát ez ugye nem a mi területünk. Az eredmény értékelése az viszont már a történészi. És ilyen értelemben pedig a legkorábbi három sörnek nevezhető ital, az a következőképpen néz ki. A mai Szudán területén került elő egy körülbelül Krisztus előtti 5. évezredre datálható cirok alapú sör, ha jól emlékszem 1979-ben. 2002-ben a mai Kína területén Csihaó tartományba került elő egy Krisztus előtti 7. évezredre datált minta, tehát ez olyan 9000 év, és ez a pár évvel ezelőtt izraeli lelet pedig ezeket is felülmúlta, tekintettel arra, hogy mennyire régi ital. De itt írásbeliségről még nem beszélhetünk. Tehát ez pontosan az a terület, amiről korábban beszéltem, hogy itt még a történész nem tudja írott anyaggal alátámasztani a tudását, vagy felvértezni magát a tudással, hanem egész egyszerűen arra vagyunk kényszerítve, hogy kizárólag a leletek alapján tudjunk valamiféle minimális információra szert tenni.
Azért jócskán van történelme és múltja a sörnek. Ehhez képest valahogy én azt gondolom, hogy ma, mintha rossz lenne a marketingje, de legalábbis nem olyan jó a marketingje, mint a boré vagy a viszkié.
Megvan ennek az oka, de egyébként egy 10 vagy 20 évvel ezelőtti állapothoz képest nagyon-nagyon feljövő
már jobb.
A marketing. Igen, de ez egy sajátos helyzet. Hát maradjunk akkor Magyarországon ilyen tekintetben. Azért mondanám azt, hogy maradjunk itt, mert azért eltérnek az egyes területeken a sörhöz tapadó képzetek. Említettem itt Belgiumot. Belgiumban a sörnek olyan kultúrája van, ami innen nézve szinte elképzelhetetlen. Tehát, hogy egy-egy településen akár több sörfőzde működhet, minden egyes sörnek, nem márkának, minden egyes sörnek megvan a saját pohara, gyönyörű szépen elkészítve. Tehát nagyon is a polgári kultúra része sört fogyasztani. Na ez a 19. század második felétől nagyjából Magyarországon is így volt. Akkor növekszik meg a sör iránti érdeklődés Magyarországon, aminek számos összetevője van. Mondok egyet ezek közül, az például az, hogy jellemzően sörfőzdét nagyobb településen érdemes létrehozni a 19. században, mert az megkönnyíti a eladását, nem kell szállítani. Tehát nyilván a nagyvárosba telepítem meg a főzdémet, illetve kisebb településre is megtehetem, de akkor kisebb kapacitással dolgozom értelemszerűen. Na a vasút gyökeresen átalakítja a sörös piacot, mint ahogy annyi más piacot is, hiszen a korábbiakhoz mérten nagyon nagy mennyiségbe nagyon sok sört el tudok szállítani, és nagyon gyorsan. És innentől kezdve indul el az a fajta folyamat, hogy a legnagyobb főzdék immáron gyárrá válnak, tipikusan nyereségorientált kapitalista vállalkozássá, akik benyomulnak a korábbi konkurencia területére a termékükkel, és hogyha ez a befektetés ez megtérül, akkor egyre izmosabb, egyre nagyobb mamut gyárak jönnek létre. Ezt a folyamatot erősítette egyebek mellett a filoxéra vész, ami ugye a magyarországi borászoknak adott egy hatalmas balcsapottat, és az így keletkezett piaci résbe benyomult a sör, ami megerősítette a sörnek a népszerűségét. Na most, ebben az időben a sör, ma már bármennyire meglepően hangzik, polgáribb, városiasabb italnak számított, mint a bor. Mert hogy bor mindenhol termett. Tehát bort nem városba termelek jellemző módon, van egy-két kivétel, mondjuk Bécs, illetve Buda is ilyen volt a filoxéra vészi, de alapvetően a sör viszont az urbánus kultúrkörhöz kötődik, és például Krúdi Gyula többet írt a sörről, mint a borról, és van olyan novellája, ahol a főhőst, amikor megkérdezik, hogy hát a jóféle csülökhöz mit innam, ilyen bort, felháborodva közt, hogy ehhez én sört kérek. Aztán eljött 1945 utáni időszak. Mondja, magyarországi vesztes háború után van jóvátételi kötelezettségekkel 1949-re a piacgazdaság csiráját is felszámolják, hogy elindul a tergazdálkodás, és innentől kezdve a sörből lesz egy állami cégek által gyártott olcsó tömegital. Itt nagyon fontos hangsúlyozni az olcsóságát. Tehát az volt a cél, hogy mindenki meg tudja venni, így viszont ad egy minőséget nem lehet termelni olcsón, át kettő nincs valódi piaci verseny, nem kényszerülnek arra a gyárak, hogy egymással rivalizálva keressék a fogyasztók egyét. És ez a néhány évtized, ez 1949-től a rendszerváltásig tartó, addig ívelő néhány évtized, ez egy nagyon negatív képzettársítást csatolt a sörhöz, a sör lett a proli ital, egy sör egy tégla, adja Józsikám. És ezt a mai napig nem tudta teljes egészében levetkőzni magáról a söripar. Ugyanakkor ma már azért láthatjuk, hogy nem véletlenül vannak sörvacsorák, sörkóstolók, nem véletlenül jelennek meg a szépen dizájnolt sörös üvegek, a sörös poharak, a sörölátétek. Tehát magyarán fogalmazva a sör most nyeri vissza azt a polgári rangját, amit egykor elvesztett, de nagyon fontos hangoztatni, nem most teremtjük meg, most nyeri vissza.
És gombamód szaporodnak a kézműves sörfőzdék. Na, ők Milyen hagyományhoz nyúlnak vissza? A belga sörfőző hagyományhoz általában?
Ennél bonyolultabb a dolog. A kisüzemi sörfőznéknek a reneszánsza az értelemszerűen a rendszerváltás után kezdődött. Ugye a 1990-es évek közepén már létrejön a kisüzemi sörfőznék egyesülete, több mint 100 főzde működik ekkor Magyarországon, de jellemzően ők a ilyen régi vágású vonalat követtek. Itt arra gondolok, hogy készítettek többnyire egy világos sört, egy barna sört, egy búzasört, egy ízesített sört. Körülbelül ez volt a szortiment. Aztán egy bő 10 évvel ezelőtt jött egy éles váltás. Addigra már megrostálódott ez a mezőnye, rengetegen csődbe mentek, nem tudták felvenni a versenyt, főleg a nagy gyárakkal. De amikor a Mixál Kálmán téren felbukkant a Főzdefest nevezetű rendezvény, akkor jellemzően fiatal, 20-30 éves sörfőzők álltak elő a termékeikkel, akik azonban elsődlegesen nem a Közép-Kelet-Európában a 19. század derekától egyre inkább hagyományossá váló láger vagy pilsz típusú söröket főzték, hanem visszakanyarodtak a felső erjesztésű sörökhöz, amik egyébként sokkal régebbi technikát takar annak a elkészítése, mint az alsó erjesztésűjé, de itt Közép-Kelet-Európában eltűntek a palettáról. Gondolok itt a IPA, APA, EPA, tehát az India pérér, American pérér, English pérér, hasonló jellegű sörökre, és ezzel valósággal felrobbantották a magyar sörpiacot. Tehát jellemzően a kisüzemiek sokkal inkább ezen a vonalon mozognak, és ha ma megnézzünk egy kisüzemi főzdét, akkor láthatjuk azt, hogy van néhány egészen konkrétan megfogható csapás irány. Az egyik ezeknek az él söröknek a világa. Nagyon-nagyon jelen van, úgy, ahogy te is mondtad, a belga sörkultúrának a hatása. Tehát az, hogy valaki csinál egy belga strong ale-t, az ma már azt gondolom, hogy majdnem hogy elvárás, hogy legyen egy ilyen.
Egy pillanatra megszakítalak. Igen. Azért a belgákat említettem, mert az lett volna a következő kérdésem, hogy egyáltalán a sörfőzés európai bölcsőjének Belgiumot tekinthetjük, vagy ez teljes tévedés, ha én ezt mondom?
Nem, nincs olyan, hogy a sörfőzés európai bölcsője, irányzatok vannak, én így fogalmaznék. Tehát gyakorlatilag, ahol a katolikus egyház megvetette a lábát a középkor hajnalán, ott megjelent a sörfőzés is valamilyen mértékben, mert az egyháziak előszeretettel foglalkoztak sörfőzéssel. Meg minden olyan területén Európának, ahol nem terem meg a borszőlő, ott a bor helyébe ugyancsak belépett a sör. Tehát a világi sörfőzés is nagyjából a 1000-es évek elejétől egyre több helyen megtalálható. De sört készítettek a mai Belgium területén, a mai Németország területén, a mai Csehország területén, sőt, már az Árpád-kor elején Magyarországon is. Tehát nem lehet azt mondani, hogy van egy origó, egy centrum, ahonnan elindul ez a hagyomány. Azt lehet mondani, hogy különféle hagyományok alakultak ki az évszázadok során, tehát egy délnémet, osztrák, cseh vonal, ami alapvetően a 19. század derekától, hogy korábban is említettem, az alsó erjesztésű láger, pilz típusú söröknek a fő sodorvonala, az gyökeresen eltér mondjuk a belgától, ahol jellemzően ízesített, erősebb söröket iszunk, vagy a Brit-szigetvilág sörös kultúrájától, ahol a felső eresztési sörök megőrizték a pozíciójukat, és az élek azok mindent visznek, és a mai napig az a sör azon a vidéken.
És az indulás minden esetben a szerzetesekhez volt köthető?
Nem feltétlenül, csak a szerzetesek voltak birtokában annak a tudásnak, hogy különféle receptek álltak rendelkezésükre, illetve meg volt hozzá a hátterük is. Nagyon fontos dolog, hogy bődben sosem volt tiltott a sörfogyasztása. Ennek a konkrét okát nem tudjuk, de valószínűleg oda vezethető vissza, hogy a sör tápanyagban gazdag. Tehát amikor a szerzetesnek a szervezete legyengül, mert komolyan veszi a bőtöt, akkor egy korsósör, és most ne az alkoholra gondoljunk, az valóban képes volt arra, hogy felüdítse, táplálja őt. Másfelől pedig a kolostoroknak volt egy költségvetése, tehát ők törekedtek arra, hogy a kiadásaikat csökkentsék, a bevételeiket növeljék, ezért aztán a szurkos szerzetesek készítettek különféle termékeket, gondoljunk csak például a trapista sajtra, ami a nevét ugye egy szerzetesrendről kapta. Amikor termeltek sajtot, mustárt, bort, sört, stb., azt már nem kellett megvásárolni, de mivel többet termeltek, mint amire a közösségnek szüksége volt, a felesleget eladták, ezáltal növelték a bevételt. Tehát nekik döntő szerepük volt, ez kétségkívül így van, abban, hogy a sörös kultúra Európában lényegében mindenhol elterjedt, de a 11. századtól szerte Európában fogható a világi sörfőzésnek is a jelenléte, illetve nyilván ez már korábban is jelen volt. Itt inkább arról kell beszélni, mind a bor, mind a sör kapcsán, hogy vizet inni alapvetően elég veszélyes dolog volt. Nagyon könnyű volt fertőzést kapni. Itt vagyunk egy pandémiás időszak, remélem már nem a közepén, hanem a vége felé, bár most nagyon optimista voltam.
Ezt mi mind nagyon reméljük, de már 5. hullámról is szó van.
Pontosan, tehát maradjunk annyiban, hogy azt, hogy most ez a közepe, vége, eleje, tegyük most zárójelbe, de középkor, a kora újkor, sőt még a 19. század fertőzése is, a himlő, a pest is, a kolera, azok sokkal pusztítóbbak, sokkal halálosabbak voltak, mint mondjuk a koronavírus, tehát a halálozási ráta sokkal, de sokkal magasabb volt, és hát a víz az egyik hordozója volt a fertőzéseknek. Gondoljunk bele, hogy van egy kút, abban egyetlen vödör, valaki beleiszik, nincsenek még tünetei, nem tudja, hogy beteg, jön egy egészséges ember, ő is beleiszik, elkapja a fertőzést, és viharos sebességgel tovább terjed a betegség. Na most a sör esetében ugye a vizet többszörösen föl kell forralni, miközben elkészítem, tehát bizonyos mértékig képes megfékezni, legalábbis korlátozni a betegség terjedését, a bor esetében ugye, ha nem fröccsöt csinálok, a vízeleve nem játszik szerepet. Tehát az alkoholos italok fogyasztása egyfajta önvédelem is volt, az egy más kérdés, hogy finomabbak is, ugye, mint maga a víz, legalábbis számos ember osztja ezt.
Akkor ez a kocsmai vicc, ez tulajdonképpen egy ilyen történelmi vicc, amikor azt mondják, hogy dehogy is nem iszom én vizet, mert az egészségtelen.
Valójában visszavezethető ide, de azért rögtön hozzáteszem, hogy aki a kocsmában erre hivatkozik, az ma már inkább mondjuk úgy, hogy erkölcsi alapot próbál teremteni magának.
Igen, és tudományos megalapozottsága ma már nincsen, de akkor lehet ez az alapja, nem?
Annó volt, igen, hát ugye voltak ilyen különféle poénok annak idején, hogy ugye nem iszom vizet, mint az állatok. És erre volt valóban, aki azt mondta, hogy hát nézzük meg, hogy iszik az állat, hát ösztönből, tehát szomjas, iszik, és abban a pillanatban, hogy nem szomjas, azonnal abba hagyja, mert kikapcsol az ösztön. Az ember, aki intelligenciával rendelkezik, egyedüliként akkor is iszik, ha nem szomjas. Hogy ez hova vezet, azt meg már hagyjuk. De ez egy másik történet.
Ugye beszéltünk 10 000 évvel ezelőtti sörről. Akkor most mondjuk említetted a 11. századot, hogyha a receptúrákat, feltételezett receptúrákat, mert 10 000 évvel ezelőttről nincsen, nézzük, akkor mit mondasz, a 10 000 évvel ezelőtti az most ihatatlan lenne, hogyha azt valamilyen úton, módon rekonstruálnánk és megfőznénk?
Jó eséllyel, igen. Mai ízléseinknek alig a felelne meg, és nem is a 10 000 évvel ezelőttire gondolok, mert arról jószerűen alig tudunk valamit.
De és a 11. századi?
Konkrét recept szerintem arról korról sem maradt fönn, de maradt fönn konkrét recept pár száz évvel ezelőttről. Majdnem biztos vagyok benne, hogy nem jönne be. Tehát itt több akadálya van annak, hogy rekonstruálni tudjuk, hogy milyen volt. Nézzük végig ezeket. Ott kezdődik az egész, hogy a korabeli mértékegységet ma már nagyon nehéz megmondani, hogy mennyit tegyél bele egy vödörrel. Itt elakadunk. Másik, megváltozott az éghajlat, megváltozott a víz, megváltoztak a gabonák, tehát bármennyire is igyekeznénk létrehozni azt a sört, ha hajszálpontos recept állna rendelkezésre, akkor se ugyanaz lenne, ha tehát valaki egy régi recept alapján leteszi elég a sört, hogy figyelj, pont ilyen volt, akkor azt tudom mondani, hogy nem tudom, milyen volt az akkori, de hogy ilyen nem volt, az biztos. Ez egy. A másik dolog, hogy ma már a sörtől bizonyos dolgot elvár a fogyasztó, azt nevezetesen, hogyha ízlet neki egy sör, akkor az mindig ugyanolyan legyen. Itt van egy nagyon nagy eltérés a bor meg a sör fogyasztója között. Ugye a borfogyasztó az elfogadja azt, hogy a szőlész meg a borász ki van szolgáltatva a természet erőinek bizonyos mértékig. Nem véletlenül beszélünk a bor esetében jó évjáratról, kiemelkedő jó évjáratról, rossz évjáratról, mert itt ilyen dolgok befolyásolják a dolgot, hogy napsütötte órák száma, meg csapadékos napok száma, stb. Na a sör esetében, ha valaki azzal állna elő, mondjuk a egyik nagy sörgyárnak a sörfőzője, hogy hú, ez a főzet nem lett igazi, de majd a jövő évi, hát az nagyon rossz üzenet lenne. Elvárjuk a standardet, tehát ha ízlik egy sör, akkor ugyanazt az ízt akarom érezni, ugyanazt a illatot akarom érezni. Na de régen ez se volt. Tehát egész egyszerűen a sörfőző fogta magát, ami a keze ügyébe esett gabona. Elkészítette, nem ügyelt arról, hogy most pont 5 hétig érelem, vagy 4 hétig érelem, vagy 3 hétig érelem, vagy 2 hónapig érelem. Elkészítette, letette, odaadta. És ahogy korábban említettem, a vasút megjelenése előtt, ha bárki bárhol inni akart, akkor úgyis a lokálbírt kapta, mert nem volt más. Na, ma már ez nincsen. Tehát ma már egy nagyon nagy elvárás, hogy állandóan ugyanazt tudjuk kínálni a kedves vevőnek. Szokták is kritizálni a kisebb főzdéket, a nagyobbak, hogy erre nem képesek. Tehát, hogy eltérnek a főzdetek, ami bizonyos értelemben persze természetes, hiszen a sör is érik, tehát nem lehet 100%-ra azt garantálni, de mégiscsak erre törekednek. Régen ilyesmi föl sem merült. Ha tehát egy akkori sört ma letennének valaki elé, akkor valószínűleg nagyon csodálkozni, hogy ez mi.
Na és hogyan alakult az évszázadok során? Férfiak itala volt, nők itala volt, vagy mindenki itala volt a sör?
Mindenki itala volt. Tehát ez egy ilyen rossz legendő mocsó itala sör, ezt nyugodtan felejtsük el. Emlegettük itt az ókori keleti kultúrákat, Babilont, Sumereket. Hát ott a sörnek, illetve a sörfőzésnek a istene az nem isten volt, hanem istennő volt. Általában a pult mögött is hölgyek álltak. Sőt, nagyon sokáig a nők főzték a sört, mert a férfiak vagy harcoltak, vagy a hivatalba tették a dolgokat, vagy a földeken dolgoztak. Tehát alapvetően ez a legenda, hogy ez egy ilyen macsó ital, és hogy csináljunk csajos söröket, mindenféléket ízesítve, mert a lányoknak az bejön. Igen, egy részüknek, de a tapasztalatom meg az, hogy a lányoknak egy tekintélyes hányada egész egyszerűen szereti a sört, és ez teljesen rendben van így.
És mi a helyzet a sörvacsorákon, a sörkóstolókon, amiket tartotok? Mi az ivararány? Fele-fele?
Nagyjából igen. Tehát ez nekem egy nagyon pozitív tapasztalat, hogy abszolút nem lehet azt mondani, hogy a férfiak dominálnának az ilyen rendezvényeken. Néha előfordul, de az meg többnyire azért van, mert hogyha mondjuk van 20-25 hely, és egy 10-12 fős ilyen fiú társaság lefoglalja a felét, akkor nyilván ez meglátszik. De a tapasztalat az, hogy egyrészt szeretnek jönni párok, másrészt szeretnek jönni baráti társaságok, úgyhogy fiúk és lányok is vannak köztük, és bizony van olyan is, hogy 2-3-4 lány összekapaszkodva megjelenik egy ilyenen, és egyre vigyorgósabban üli végig az ilyen sörvacsorát.
És ugye ezeken a sörvacsorákon én is voltam már egy ilyenen, hála a jó égnek, és nagyon szerettem, és ott szerintem pont én voltam az, aki feltette ezt a kérdést, amit arra tippelek, hogy mindig van valaki, aki feltesz. Mi a helyzet a kocintással? Unod már mi? Nagyon, hogy ezt megkérdezik.
Unom, de úgy vagyok vele, hogy ez egy nagyon fontos része a sörrel kapcsolatos, és egyáltalán a magyar történelemmel kapcsolatos edukációnak, szóval válaszoljuk meg nagyon egyszerűen. Ugye Magyarországon hagyománya van annak, hogy sörrel nem kocintunk, és ezt a hagyományt oda a szokás visszavezetni, hogy 1849. október 6-án az osztrák tábornokok a fölötti galád örömükben, hogy kivégezték a mi 13 tábornokokat, ezzel kocintottak Aradon. Na most, történeti forrás ezt nem támasztja alá, az osztrák tábornokok nem kocingattak, sőt, hogyha most nagyon belemegyek a történelemnek a bugyraiba, akkor még csak azt sem lehet elmondani, hogy 1848-49-et magyar-osztrák küzdelemként írhatjuk le, mert kétségtelen tény, hogy a forradalomban egy után szabadságharc lett, és Magyarország függetlenségért és kivívott jogaiért is folyt ez a harc, de hát csak gondoljunk a 13 aradi tábornokra, a szerb Damjanich Jánosra, a horvát Knézics Károlyra, a pozsonyi német Aulich Lajosra, a Pöltenberg Ernőre, Ernst von Pöltenbergre, tehát hosszan sorolhatná, sőt, hát a birodalmi német Leinkén Westerburg Károlyra. Magyarán fogalmazva nem kerül sor ilyesmire. Nagy valószínűséggel ez a legenda, hogy sörrel nem kocintunk, ez valamikor a 19. század végén jött létre, mégpedig a borlobbinak köszönhetően, akik ugye azt tapasztalták a filoxéra pusztítása nyomán, hogy a sör egyre népszerűbb lesz Magyarországon, és amikor igyekeztek visszaszerezni a piaci pozícióikat, a véletlenül ők terjesztették el azt. A magyar ember ne igyon sört, mert az olyan csúnya osztrák gonosz Habsburg labancital. Na de hát a magyar ember addigra hozott egy határozott döntést, ő olyan, mint a jó kályha vegyes tüzelésű, mindent megiszik. Úgyhogy azóta isszuk a sört is, meg a bort is, de valamiért ez a dolog, hogy nem kocintunk sörre, ez beleégett a magyar elmékbe. Aztán 1999-ben jött egy újabb csavar, mely szerint 150 évre fogadtuk meg, most már lejárt, szabad kocingatni. Következőt tudom erre mondani, ha valaki kocint sörrel, nem mondjuk azt, hogy nem jó magyar, nem jó hazafi, mert a hazához való viszonyom nem egy kocintáson múlik. Ha valaki nem kocint, ne gúnyoljuk ki érte, mert jól lehet, történeti alapja nincsen, de ma már tradícióvá vált. Az egy dolog, amit tényként el tudok mondani, hogy történeti alapja ennek az egésznek, na az nincs.
Mi az, ami még olyan legenda, amivel kapcsolatban érdemes rendet tenni a fejekben, sörrel kapcsolatos? Van még ilyen?
Akad néhány például, kezdjük a legalapvetőbbel, tehát azzal, hogy a magyar ember az borívó ember. Itt nem véletlenül utaltam rá, hogy minden létező dolog lefolyik a magyar ember torkán, azt gondolom, hogy ez hétköznapi tapasztalata bárkinek. De mi alapvetően egy olyan országban élünk, ahol kiváló bortermű vidékek vannak, ez fokozottan igaz volt a Trianon előtti jóval nagyobb Magyarországra, de hát már az Árpád-korban megjelenik a sör ugyanúgy a Magyarországon, tehát itt termeljük konkrétan. És például ez a történet, hogy a magyar ember bort iszik, a német pedig sört, akkor erre hadd mondjak kettő példát. 17. században Pozsony Magyarország koronázó városa, ugye nem Székesfehérvárban, az török kézen van, és fönnmaradtak a 1600-as évekből sör, illetve bor adólisták. Ebből az derül ki, hogy alapvetően a bor az 10-12-szerese a sörnek, tehát a fogyasztott mennyiségben az adó nyilván ezt tükrözi. Na igen, ám, de pozsony lakói ebben az időben döntő többségben kik? Német anyanyelvűek. Tehát ez, hogy a német sört iszik, az itt már is megborulni látszik, és akkor most ugorjunk előre néhány évszázadot az időben. Ugye létrejön Budapest, egyesítik a várost 1873-ban, ugye Budából, Pestből, Óbudából és a Margit-szigetből, mert azt meg Pest megyéből kellett kikebelezni. És ez a város a századfordulóra, a 19. század végére, a 20. század elejére lassan, de biztosan egyre jobban elmagyarosodik. Itt arra gondolok, például Budán, még a 19. század derekán, meg még valamivel később is a lakosok nagy többsége német anyanyelvű volt, és Pesten is rengeteg német lakott. És ahogy a város folyamatosan magyarosodik el, egyre több sört isznak. Tehát minden ilyen közhely mögé, hogyha bepillantunk, akkor azt látjuk, hogy sokkal több vetülete, sokkal több színezete, sokkal több árnyalata van minden ilyen magvas állításnak. Van igazság alapja, de igazság szerint egyiket sem árt árnyalni.
Ha soha nem jutott eszedbe, akár a kollégáiddal, hogy mégiscsak valahogy kisilabizáljátok ezeket a régi receptúrákat, és nekiálltok sört főzni?
Történész nem fog sört főzni.
De miért?
Mert történész.
De hogy addig nem jutsz el, hogy otthon, csak hobbi szinten?
Nem, nem jutok el, nem is értek hozzá, tehát én inni tudom a sört, meg tudok beszélni a múltjáról, de természetesen sörfőzők viszont csináltak ilyet. Tehát Magyarországon is, meg máshol is volt rá példa, legjobb tudomásom szerint, hogy régi receptek alapján elkészítettek sört. Ezekben az esetben tisztességgel hangsúlyozták, hogy nem tudják garantálni, mint hogy én már korábban beszéltem róla, hogy ez pont az a sör lesz, de azt igen, hogy egy régi recept alapján készült, és lássuk, hogy milyen. De ha egy az egyben a régi recept és régi technológiával készítenék el, az biztos, hogy eladhatatlan volna. Tehát nem véletlenül említem úgy, hogy az a korrekt marketing ilyenkor, hogy régi recept alapján újra gondolva.
Hogyha valaki elmegy egy katonabácsi mesél sörkóstolóra, mire számíthat?
Arra számíthat, hogy ha megérkezik Rétságra, akkor ott Hava István sörfőzőmester meg jó magon fogadjuk egy jó két óra erejéig, megkóstolunk néhány helyben főzött kiváló sört, hogy ne ártson meg túlzottan, ezért aztán némi nemű sörkorcsolya is kerülhet az asztalra, esetleg némi sörpárlat, hogy mégiscsak fokozok a hangulatot. Én pedig éppen arról fogok beszélni, ami az eszembe jut, de kizárólag arról, ami úgy jut az eszembe, hogy a sörrel kapcsolatos.
Azt mondtad és kikötötted, hogy a történész nem főz sört, de véletlenül pont tudom, hogy a sörtörténészek egészen jól főznek.
Valóban, az viszont hobbi. Tehát viszonylag egyszerű a történet, több ízben előfordult, hogy Hava István barátommal, ha már szóba jött, akkor, amikor a sajtójeles munkatárs egyikük éppen itt ül velem szemben konkrétan, ellátogatott hozzá, akkor a sörhöz valamiféle ételt is igyekeztünk reálni. Rólam azt kell tudni, hogy kb. 35 éves koromig max. Egy virslit tudtam megfőzni. De a jó ételeket, italokat szerettem, és akkor történt valami krúdis fordulat az életemben, nem tudom micsoda, lehet, hogy ez az életkorral jár, de úgy éreztem, hogy főzni támad kedvem. És én azóta, hogy vasárnaponként, ha az időm engedi, akkor beállok a konyhába. István ezt tudta rólam, és innen jött az az ötlet, hogy készítsünk némi nemű jóféle ételt a sör mellé. Hát a visszajelzések alapján ez nem volt sikertelen kísérlet.
Tehát akkor lehet, hogy lesz a jövőben még olyan kóstoló, amikor te főzöl?
Egyáltalán nem kizárt, én ezt nagy örömmel csinálom. Nyilván, ha szakács lennék, ez nekem egy munka volna, de mivel nem szakács vagyok, ez egy hobbi.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást, és boldog új évet kívánok mindenkinek.
Boldog új évet!
Ez volt a Könyv mostra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.